Sziasztok, üdvözlünk mindenkit, Dr. Domján Mihály podcast csatornájának ajánló részét halljátok, mégpedig a másodikat. Milyen volt az első könyv és filmajánló fogadtatása? Szia, Misi!
Szia, Ancsa! Drága hölgyek, urak, szeretettel köszöntelek benneteket. Nagyon érdekes volt, mert olyanok is írtak és jeleztek vissza, akik eddig még ezt sohasem tették meg, és hát mind a Facebookon, mind az Instagramon és e-mailben is, tehát hogy olyan klassz volt, hogy elolvasták könyvet, vagy megnéztek filmeket, vagy már az az ő kedvenc könyvük is volt, vagy filmjük, és akkor azt jelezték vissza. Úgyhogy nagyon hálás vagyok, és hogy nagyon pezsgő volt a visszajelzés, és egyébként az meg nem számít, hogy fele annyian hallgatták csak meg ezt az ajánlót, mint a normál podcastokat, de hogy én úgy gondolom, hogy nem, tehát az igényeket is ki kell szolgálni, meg azt a fajta törekvést is, hogy én szeretnék egy kicsit a kulturálisan is azokra az időszakokra, amikor mi így az éteren keresztül nem találkozunk, olyan programokat, vagy könyveket, filmeket, sorozatokat ajánlani, amivel szerintem lehet töltődni. Ez leginkább akkor igaz, hogyha mondjuk közösen nézik meg az emberek, vagy elolvassák, akár mint egy könyvklubban egy ajánlott könyvet, nem csak eszem akármelyiket, és akkor közös feldolgozásból minél nagyon sokat lehet tanulni. Úgyhogy egyébként megkérdezném, hogy tudod-e, hogy melyik podcastra kaptuk a legtöbb visszajelzést az elmúlt évek alapján?
Az aposebes talán?
Nem. A legerőteljesek azok az anyasebesre van, de nem, amiből a legeslegtöbbet és a legmeghatóbbakat az az alkoholbetegek gyermekei. Na de most jöjjünk vissza, és akkor jöjjön a második ajánló.
Az első könyv és filmajánló a Pi élete lesz. Hogyan került erre a választásod, Misi?
Hát ezt sok évvel ezelőtt láttam, és nagyon-nagyon tetszett. Számomra ez a hit, a remény, a küzdelem és az életigenlésnek a filmje. El szeretném mondani, hogy ennek van egy csodálatos könyvje is, úgyhogy mind a kettőt szeretettel ajánlom. És azért tettem bele, azért került erre a választásom, mert itt nem csak tetszik, hanem itt van, ugyanúgy, mint az első ajánlónál, Barbie-nál, hogy kettő síkon mozog a film, amit látsz, és a másik pedig, amit szimbolizál. És hát a sztorit, hogy csak röviden elmondom, nem fogok lelőni semmit, hogy adva van egy indiai család, benne egy 16 éves fiú, ő a Pi, igaz a Pi, az a végtelen. Tehát fantasztikus, ez az egész film, ez kettő síkon van, tehát hogy bárhol át tudunk váltani, de azt gondolom, ha egy picit valaki meghallgatja ezt az ajánlót, akkor talán könnyedebben fog váltani, és jobban meg fogja érteni. Tehát, hogy van egy, Indiába indul a film, hogy van egy családnak egy állatkertje, ami már kevésbé jövedelmező, ezért úgy döntenek, hogy mindenestül, tehát az állatokkal együtt átköltöznek Kanadába. A teherhajójuk azonban egy éjszaka valahol a csendes óceán kellős közepén elsüllyed, és egyetlen túlélő Pi, fiatalember, valamint pár állat, és köztük egy félelmetes bengáli tigris, akit Pi Richard Parkernek hív. És hát itt jön egy olyan kérdés, hogy hogyan képes egy csónakban megférni egy fiatal fiú és egy vadállat. És itt még egyszer ez egy szimbolikus, de most ezt fogjuk kivesézni.
Így elég félelmetesnek tűnik, de gondolom itt jön az átváltás.
Így van, mert mindenkinek van tigrise. Tehát mindenkinek van egy olyan árnyéka, egy olyan démonja, hogy így fejezzem ki, amivel küzd. És ez a film azt veti fel, illetve hát a könyv, hogy lehetséges a démonjainkkal valamit kezdeni, és hogy egy olyan nagyon klassz kérdéseket vet fel, vagy számomra, hogy képes lesz-e Pi megszelídíteni a vadállatot. Az út során a fiatalember közelebb kerül Istenhez, tehát több, úgy is mondhatnám, hogy megvilágosodáson esik át, és hát ez mellett pedig ez az egész be van csomagolva egy gyönyörű, hihetetlen, igényes, extra Tehát annyira extra képi világgal és zenével, úgyhogy ez egy nagyon-nagyon felemelő, csodálatos alkotás. Ez a film egyébként, ami a könyvből készült, 2012-es, és 4 Oscar-díjat és egy Golden Globe-bal jutalmazták.
Mit emelnél ki belőle?
Hát még azt, hogy tehát ez a vadállat bennünk él, és hogy ez mellett a másik, hogy a Pinek és Richard Parkernek az utazásában ők ilyen szigeteket is fedeznek el, és akad köztük veszélyes és biztonságos is, és van egy húsevő sziget. Egy húsevő sziget, ami egyébként először Kánaánnak tűnik, és én visszanézve a saját életemet, és úgy gondolom, drága hölgyek, urak, hogy a ti életetekben is volt olyan, akár szerelem, vagy munka, vagy bármilyen olyan helyzet, hogy ilyen nagyon vágybeteljesítőnek tűnt, de aztán kiderült, hogy az húsevő, tehát hogy gyengít. Úgyhogy ez nekem nagyon tetszett ez a rész, és hát a film végén többszörös fordulat fog jönni, de ezeket nem szeretném lelőni, nagyon izgalmas, és számomra összességében az az üzenete, hogy ami hozzánk tartozik, akár a démonjaink, árnyékaink, szenvedélyeink, szenvedélybetegségeink, hiányaink, azzal dolgunk van, és ha akarjuk, hanem ezeknek is meg kell tanulni, teret adni, vagy ezekkel valahogyan kapcsolódni, elfogadni, befogadni, megérteni, integrálni. A szomatodrámában azt tanultam, hogy nem megoldani kell a dolgokat, hanem hagyni időt, teret adni, hogy feloldódjon bennünk. Úgyhogy én nekem ennek a képi világa jön át, vagy hát a könyvben az kedves olvasó ezt más síkon a lelkében át tudja ugyanúgy élni. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy Isten egy szép életre hívott el, de hogy ehhez nagyon sokat kell magunkba, az önismeretünkbe fektetni. Köszönöm, mehetünk tovább.
A második ajánló egy sorozat lesz, a Híd, ami az HBO Maxon nézhető meg. Hogyan kerül egy reality az ajánlók közé?
Számomra, hát igen, ez egy ilyen furcsa volt, hogy ide az ajánlóba a sok negatív dolgok után, hát az elsőben is volt a Barbie, amitől egyébként arra kaptam kritikát, meg minden, hogy akkor az miért került bele, de nem izgat, mert úgy gondolom, hogy annak helye van, és ennek a Hídnak is, mert nagyon érdekes önismereti lehetőséget rejt az, hogyha valakinek az életét kívülről nézzük, és volt egy olyan sok-sok évvel ezelőtti élményem Velencében a Biennálén, ami különben a világ egyik legismertebb és legrangosabb kulturális eseménye, ami egyébként engem megváltoztatott, úgyhogy nekem van egy ilyen saját élményem is.
Mesélnél róla?
Igen, ezt képzeld el, hogy ez a Biennálét úgy lehet ez 2 évente van a világ összes országában, ez csak modern művészet. Órákat tudnék beszélni, hogy milyen sok élményem volt, többször voltam már a Biennálén, de hogy egy konkrét élményt ez a sorozathoz, mert hogy ez igaz, nem ilyen kiszavazós show műsorszerűen van megcsinálva az HBO Maxon, hanem hogy van egy jó pár epizód, amiben így végigkövethetjük. Tehát egy reality formában 14 embernek az életét, egy pár hetet, és itt a Biennálén, ami megérintett engem, és ide tudnám tenni a kukkolással kapcsolatosan, mert gyakorlatilag a valóság soknál a néző az kukkolja a másikat. És ez volt egy olyan terem, ami teljesen fekete volt. Tehát ez egy jó nagy terem volt, minden fala, mennyezete, alja fekete volt, semmilyen fajta butor nem volt benne, hanem a mennyezetről középen egy projektor egy körülbelül 3x3 méteres képet világított le a földre. Még egyszer mondom, semmi nem volt ebben a teremben, csak egy projektor fönt középen, és onnan lentre világított. Egy olyan 30-as házaspárt láthattál, akik egy ágyban alszanak. El szeretném mondani, hogy pizsomában vannak, és még rajtuk van a takaró, és mind a kettően alszanak, és a hangszóron azt nem horkolnak, hanem ezt a szuszogást lehet hallani. És ott álltam ebben a performance volt ez gyakorlatilag, és hogy... És akkor föltettem a kérdést, hogy nagyon érdekes volt. Tehát annyira izgalmas volt ez az egész videós installáció, és én tudtam, hogy ott nem fog történni semmi. Hanem egyszerűen ők úgy aludtak, hogy ilyen reggeli fény beszűrődött a szobába, de nem látod a szobát, csak az ágyról van fölülről levideózva. Tehát nem történik semmi. De hogy két ember, és hogy alszik, és hogy milyen érdekes dolog, hogy az emberben van, ahol ha nem is valljuk be, de van egy kíváncsiság, hogy olyan izgalmasan megfigyelni a másikat, vagy hogy vajon milyen lehet nekik, vagy olyan szépen aludtak együtt. Szóval ez ilyen annyi minden előjött, és hát most már ezzel a mostani agyammal, ez vagy 10 éve volt, azt mondanám, hogy bárkit megfigyelünk, és nekem volt erre lehetőségem, hogy nagyon, hát hogy mondjam, bűncselekményt, súlyos, erőszakos bűncselekményt elkövető kliensem is volt, és bárkit, ha meg tudok figyelni, akkor előbb-utóbb tudok benne találni valami jót. És olyan nincs, hogy mindenki jó, tehát hogy rossz legyen, hanem mindenkiben van valami érték és ember, tehát az emberséget, és nekem ez a videó, ez engem nagyon megérintett, és nem szoktam egyébként ilyen reality-ket egyáltalán nézni, eleve semmilyen fajta tévécsatornám nincs, viszont erről hallottam, hogy jó, és elkezdtem nézni, és szerintem nagyon klassz.
Miről szól a híd?
Tulajdonképpen Erdélyben egy fantasztikus, tehát tényleg lélegzett elállító területen, hegyek, völgyek, de hogy egy nagyon nagy tó van, és nekem nagyon tetsző, lehet, hogy hűvös volt a faházban, nem tudom, hogy 2 szép faház van, vagy lehet, hogy van több is, és akkor 14 különböző ember jön ebbe a házba, és az az ő feladatuk, hogy 30 millió forint a fődíj, és hogy ez a fődíj a tónak a, hát nem mondom, hogy a közepén, de úgy 250 méterre a parttól, ott van egy, hát egy ilyen szigetszerűség, épített sziget, és akkor oda kellene nekik közösen egy hidat készíteni, egyszerű eszközökkel, fából, meg stb.
Izgalmas a sztori.
Igen, nagyon, mert persze felmerül az emberben, vagyis bennem felmerült, hogy mennyire megrendezett vagy sem ez a reality, de nem ez a lényeg, és nem ezért szeretném ajánlani, hanem azt gondolom, hogy magunkra ismerhetünk a szereplők által. Nekem egyébként mindegyike nagyon szimpatikus volt, ez most nem nyalás, hanem tehát az a természetközelség, maga az, hogy itt ők valamit közösen fognak alkotni, meg minden, tehát hogy meg persze nagyon profi módon van videózva, meg vágva minden, hogy vannak ilyen kérdések, amiket itt összeírtam magamnak, hogy a teljesítmény határozza meg az önértékelésemet, vagy hogy vagyok, hogyan, mitől is függ az önértékelésem, a hazugságok és a titkok hogyan osztják meg a csoportot, miben vagyok én gyarló, jellemző rám a képmutatás, merek-e kiállni önmagamért, hogyan tudok együttműködni másokért. Szóval az az izgalmas ebben, hogy itt vannak cselszövések, árulások, és hát garázdaságtól kezdve nagyon sok minden megtörténik, de hogy ezzel együtt ne őrájuk gondoljunk, hogy most akiket ott látunk, hanem hogy én hogy vagyok dolgokkal, és hogy igenis, hogy pénzért sok mindent bevállal az ember, semmifajta ítélkezés nincs bennem. Nagyon régen vezettem 7 évig női csoportot, a Királynő képzőt, és volt egy 1993-as film, Demi Moore és Robert Redford volt a főszereplője, az volt az a filmnek a címe, hogy Tisztességtelen ajánlat. És abban az van, hogy Demi Moore $1 millió elhagyná a férjét, vagy társát, nem tudom, és akkor egy éjszakára Robert Redforddal lefeküdne. Hát igaz, ez eléggé bizarr dolog, vagy ez a filmnek a kérdése, hogy a pénzért mit vállalunk be, és amikor ezt a női csoportban, a királynőképzőben ezt vettük, akkor poénból az egyik hölgy azt mondta, hogy hát, hogy én 1 millió forintért is lefeküdtem.
Robert Redforddal?
Robert Redforddal, így van, de hát, hogy szóval, tehát ez megint nem úgy kell, hogy a másikat elítélni, hanem, hogy igen, hogy mit vállalunk be, vagy hol van a határ, úgyhogy szerintem nagyon érdekes, és a legfőbb erőssége számomra az ennek a sorozatnak, hogy nem a versengésre épít, hanem itt a koncepció, a kooperáció, és hát nagyon tetszik az is, hogy klasszul láthatók a csoportszerveződésnek a jelenségei is.
Harmadik ajánlóként egy olyan könyv és film következik, amiről írtál már blogbejegyzést. Mit adott neked a Viskó?
Igen, ez egy olyan könyv és film, de a könyvet vettem először a kezembe, illetve a filmet később adták ki, amit egymás után kétszer olvastam el. A blogbejegyzés, amit majd itt a podcast alatt meg fogsz tudni találni, mert be fogom linkelni, az a címe, hogy Dagasztottál már tésztát Istennel. Úgyhogy William Paul Young eredetileg 6 gyermeke karácsony ajándékának írta meg ezt a könyvet, tehát a Viskót, mindenfajta publikáció szándék nélkül, és 2007-ben a barátai unszolására és támogatása mellett végül is megjelentette, és hát, hogy bestseller lett a világon, a filmes adaptációja pedig 2017-ben került sor. A műnek a címe lényegében egy metafora, mert a Viskó arról a helyről szól, amelyet a saját fájdalmainkból, az el nem gyászolt veszteségeinkből, szégyeneinkből és sérüléseinkből építünk fel. A kedvenc részletem a filmből, hogy a szeretet mindig nyomot hagy.
Mit árulnál el történetileg az eseményéről?
A regénynek a főszereplője és természetesen a filmnek is, nagyon szép a film, gyönyörű, ugyanúgy, mint a könyv is, Mackenzie, aki egy nap rejtélyes levelet kap, a levél írója magát papának nevezi, és egy találkozóra hívja őt a Viskóba, amely Mackenzie életének legnagyobb tragédiához kötődik. Nagyon-nagyon nehéz olvasni az első 100 oldalt, mert ez a tragédiát olvashatjuk ott, borzasztó nehéz, de drága hallgatom, ha túljutsz az első 100 oldalon, utána fordul át az egész. És itt ebben a Viskóban a főhős Mackenzie találkozik Istennel, méghozzá nem egy személyben, hanem 3 személlyel, tehát a Szent Háromságnak az alakjai jönnek elő, de rendkívül kreatív módon. Egy fekete nő, aki a papa, van Jézus, és egy ázsiai nő pedig Szarajú, tehát hogy ő a Szentlélek, és ez a 3 személy nagyon sok állomáson keresztül segít a férfinek abban, hogy ezt a tragédiát az életében helyére tegye. Amikor regahallgatom, a vízeséshez érsz a könyvben, akkor tud, hogy ott úgy sírtam, mint a záporeső. Szóval van benne ilyen nagyon-nagyon megható rész, de többet nem árulok el. Egyébként William Paul Young-nak van még egy nagyon szép könyve, vagyis hát biztos van több is, az pedig a Keresztutak, az később jelent meg, az is nagyon klassz, az pedig a szklerózissal, vagy Alzheimer betegséggel kapcsolatos, az is nagyon extra, de ez a Viskó, hát ez mindent visz.
Utolsóként újból egy sorozat jön, egy másik énem a Netflixről. Hogyan választottad ki?
2022. augusztusában többen ajánlották számomra, hogy nézzem meg ezt a török sorozatot. Hát ez a török sorozatról mi jut eszembe, a Szulejmán? Hát mondom, hogy ó, de hogy akarom én ezt megnézni. És akkor hát mégiscsak úgy elkezdtem, mert többen mondták, hogy ezt meg kell nézni, és hát ez a 21. században játszódik, nagyon helyes, mondjuk olyan 30-as török hölgyek, urak játszanak benne egy modern világban, tehát hogy még egyszer mondom, ez nem a Szulejmán, és ez egy romantikus családokon átívelő nő és férfi sorsnak a bemutatása történik. Gyakorlatilag a Hellingeri családállításnak az elemei vannak benne. Nem jól fordítják, családterápiának mondják, tehát a Hellingeri családállítás az nem családterápia. Nem vagyok egyáltalán ellene a Hellingeri szemléletnek, én több könyvét olvastam, igaz, én magam szomatodráma játékvezető vagyok, és hogy nem véletlenül lettem az, nem pedig hellingerista, de ezt most félreteszem, misztikus valamilyen szinten, vagy ezoterikusnak is mondhatnám egy kicsit ezt a sorozatot, de nagyon tetszik, hogy ebben a 8 részben több embernek az életét végig kísérhetjük, szakítás, válás, titkos bűnügy, régi új szerelem, és hogy rájönnek, hogy ami, az az élet, amit eddig éltek, az csupán a felszín volt.
Mire sarkal téged ez a sorozat?
Amikor megnéztem, tehát azért itt ez a generációkon átívelő férfi-női sors azért szerintem nagyon jól be van mutatva, azzal együtt, hogy egy kicsit hát ilyen ezoterikus számomra, vagy egy kicsit túlzó, vagy hát ilyen hatásvadász, de ez nem vesz le az értékéből, hogy létezik olyan, hogy transzgenerációs családterápia, vagy epigenetika, tehát, hogy amiben mondjuk én járatos vagyok, úgyhogy nekem nagyon elindította az én gondolataimat, és hogy ez volt az a pont, amikor elkezdtem, tehát felvettem a telefont, és felhívtam a Gere Vikit, hogy szeretnék egyéni szomatodrámára hozzá menni, és hogy elkezdtem azóta is minden hónapban, hát ha van rá időm, de hogy nagyjából igen, akkor egy játékra valamilyen saját származási családommal, vagy az életemmel valamilyen játékot keresztül magamba helyre tenni. És ennek az a lényege, hogyha jobban megismerem önmagamat, feltárulnak az elődjeimnek a múltja, akkor, vagy kijátszom ezeket a helyzeteket, akkor az empátiától kezdve nagyon sok mindenben tudok fejlődni, és hogy el tudok jutni az önismeret fejlődésén keresztül oda, hogy az élet szép, és hogy az életnek megvan a maga értéke, de ahhoz nagyon sokat kell változtatnom, szembenézni, elfájni, meggyászolni, megérteni, együttérezni, hogy idáig az ember eljusson. És hát, drága hölgyek, urak, ezért vannak ezek az ajánlók is, meg a maga ez a podcast csatorna, valamint az Instagramon, a sztorikban a rövid videók, pszichoedukatívan, amiket visszanézhettek a highlights-ban, úgyhogy ezek mind azért van, hogy egy picit próbálok benneteket erősíteni, és bízom benne, hogy ez a sorozat, ez a egy másik énem, ez is elnyeri a tetszéseteket, és hogy valamit megmozgat bennetek.
Dr. Domján Mihály, köszönjük szépen!
Köszönöm szépen!